Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek, kedves mindannyiótokat, titeket is, gyerekek. Egy élményemről szeretnék mindenek előtt beszámolni, és tudom, hogy ti kivételek vagytok, tehát nem rólatok szól. De én elmegyek egy iskola udvar előtt, vagy egy óvoda előtt, akkor füldugót kéne használnom, mert a gyerekek egymást túl kiabálva akarják a maguk álláspontját, véleményét, a másik tudomására hozni. Múltkor is mentem az utcán, és mögöttem volt három hozzátok hasonlókorú gyerek. Hát gondoltam, hogy szólok nekik, mert olyan hangosan beszélgettek, vagy talán vitatkoztak, hogy a saját gondolataimat nem értettem. De aztán az egyik valahova elment, ketten maradtak, ők csöndben voltak. És én szeretnék a csend értékéről beszélni nektek. Tudom, hogy nehéz csendben maradni, nekem is. Ez minden ember sajátos nyomorúsága. De történet talán rávilágít arra, hogy van-e értéke a csendnek. Egy idős ember kint élt a falun túl, jóval kijebb, egy erdő szélén. Önellátó volt, a maga kis kertjében megtermelte mindazt, amire szüksége volt, és volt egy nagyon hideg, jó vízű kútja. És időnként az emberek ellátogattak hozzá, mert érdekelte őket, hogy az ember a maga egyszerűségében, csendességében hogyan éli az életét. Ez az ember éppen vizet húzott a kútból, és amikor jöttek az emberek, akkor letette a vödröt, és várta, hogy megszólítsák, és elmondják, hogy mi állatban vannak. És ezek az emberek azt kérdezték ettől a idős bácsitól, hogy hogyan éli az életét. Hogyan tud ebben a magányban, ebben a tökéletes egyedül létben élni, és hogyan érezheti jól magát az ember egy ilyen környezetben. A bácsi még egyszer lemerítette a vödrét, és utána, amikor felhúzta, akkor válaszolt az embereknek, és azt mondta, hogy nézzenek most bele a kútba. Mit látnak? Hát semmit, a kimerített vödör felzavarta a vízfelszínt, és nem láttak semmit. Akkor most egy picit várjunk, mondta ez az idős ember. Letisztult a víztükör, és mondta az embereknek, hogy na most nézzenek bele. Mit látnak benne? Hát a saját ábrázatunkat. Na erre való a csend. Hogy az ember egy kicsit magába tekintsen, hogy az ember meglássa a maga természet szerinti ábrázatát abban a víztükörben, amit a csendesség teremt meg számára, és akkor elindulhatnak nagyon komoly és épkézláb gondolatok, mert a csend ihleti ezeket. Próbáljátok ki, jó? Nem kell kútba nézni, csak hogyha a szobátokban egy kicsit félrehúzottak, és érzékeltetitek a magatartásotokkal, hogy most szeretnétek egy kicsit magatok lenni, csendességben lenni, igazán tartalmas és nagyon jó élménnyel kecsegtető alkalom lesz ez. Próbáljátok ki. Ennyit szerettem volna mondani nektek. Sokszor kezdtem már a prédikációimat Pál apostolnak a Galata beliekhez írott levelében a 4. fejezet 19. versével, ahol azt mondja Pál apostol, és ez az én szívem vágya és kívánsága is, így fogalmaz, hogy gyermekeim, kiket ismét fájdalommal szülök, míg nem kiábrázolódik bennetek a Krisztus. És én ehhez egy másik ígét is társítanék, amit némileg módosítottam, ezt fel is olvasnám, jó? Ez a Róma beliekhez írott levél 10. fejezetének az első versében található. Atyám fiai, szívem szerint kívánom Istentől, és Istentől könyörgöm az adventisták üdvösségét. Itt az Izrael üdvösségéről van szó, de én ezt ennyiben módosítottam. És hadd tegyem hozzá azt is, hogy vasárnap egy ezzel összefüggő élményben volt részem. Volt egy esküvő, és ezen az esküvőn nagyon sok kedves, rendes emberrel találkoztam. És újra megnyilatkozott, vagy legalábbis engem is elért, és foghatóvá vált a keresztények és a hívők között érzékelhető, szent, szeretetből fakadó összetartozás érzése. És ez reménységet adott nekem a jövő iránt, és ezért kezdtem ezekkel a gondolatokkal és szavakkal a mondani valómat, és talán nem lesz olyan összeszedett és logikus, mert ritkán találkozunk, és nagyon sok mondani való szaporodott fel bennem, és ezeket szeretném megosztani mind veletek. Az Efézus beliekhez írott levélben Pál apostol az idők teljességének rendjéről beszél. Az idők teljességének a rendjét úgy kell elgondolni, hogy Isten a megváltási tervben különböző nagyon fontos fordulópontokat helyezett el, amikor mindig a megváltási terv valamilyen szempontból felszínre került, vagy fordulatot vett. Néhány példát hadd említsek. Ilyen volt Ábrahám elhívása. Ábrahám elhívásával az Isten nyilvánvalóvá tette, hogy egy népcsoportot akar megbízni azzal, hogy az ő ügyét, a megváltás tervét képviselje az egész világ előtt. Azután ez a megbízatás kiteljesedett, és a zsidó népre irányult, és azt mondta az Isten, hogy lesztek ti nékem papok birodalma és szent nép. Azt is nagyon jól tudjuk, hogy sajnálatos módon ez a nép ennek a megbízatásnak nem tett eleget, de az Isten a maga kegyelmében még azt is megengedte, sőt, kifejezetten munkálta, hogy ennek a népnek a közegében jelenjen meg a Messiás. Zsidók közül támadt a szabadító. És Isten ezzel az üzenettel társította ezt a nagyszerű élményt, hogy közöttünk akart lakozni. Immánuel, mondja a Biblia, velünk az Isten. Ennél nagyszerűbb üzenetet a Biblia nem tartalmaz. Az Isten vállalja a velünk való közösséget. Azt mondja később Pál apostol a zsidókhoz itt levében, még mindig a zsidókkal való összefüggés gondolatában, hogy nem szégyel bennünket atya fiainak nevezni. Az Isten Jézus Krisztus az emberi családnak adta. Emberi természetét nem vonja vissza, emberi mi voltát megőrzi mindvégig örök tanúságul, mert hogy az Isten szeretetének nyilvánvaló és kivált képen való jele az, hogy Isten megjelent testben. Itt lakozott közöttünk, velünk vállalt közösséget, és mindent elkövetett azért, hogy nekünk is közösségünk legyen az Istennel. Az Isten gondolatainak a nagyszerűségére utal a római levélben, a 8. fejezetben Pál apostolnak az a szava, hogy amikor arról beszél, hogy akik az Istent szeretik, azoknak minden a javukra van, ott beszél arról, hogy gondoskodott az elhívásunkról, megigazításunkról, mégpedig azzal a céllel, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között. Itt én fennakadtam egy kicsit. Hogy elsőszülött? Hát teológiában azt tanultuk, hogy Krisztus az Isten egyszülött fia. És akkor most elsőszülött. Hogy? Azért, mert az Isten a mi fiúságunkat is ennyire komolyan veszi. Ezért mondja az ige, hogy nem szégyel bennünket atya fiainak nevezni. Látjátok, mi nagy szeretetet adott nékünk az atya, mondja a János első levele, hogy Isten fiainak neveztetünk. Nincs ennél nagyszerűbb dolog. Isten a maga fiaivá fogadott bennünket, és mindent elkövet annak érdekében, hogy ne csak fogadott fiak legyünk, ne csak a fiúság minősítését hordozzuk, hanem hogy valósággal is fiak legyünk. Erre utal Pál apostol, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek. Az idők teljességének rendjét tovább emlegetve vagy folytatva, 1844 volt a másik ilyen nagy fordulópont. És éppen most időnként én is hallgatok prédikációkat, és egy meghallgatott prédikáció felébresztette az érdeklődésemet, és utána néztem. 1844-ben megengedte Isten a csalódást. Mindig akkor enged meg csalódást, hogyha valamire rá akarja irányítani a figyelmet. Csalódásként élték meg Krisztus halálát. És amikor az Emmausi úton találkoztak Krisztussal, és Krisztus elmagyarázta nekik, hogy vajon nem, de ezek voltak megírva az ószövetségi proféciákban, és nem, de ezeket kellett szenvedni a Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe, akkor gerjedezett a szívük. Akkor megértettek valami nagyszerűt a megváltás tervéből. 1844-ben is csalódás volt, mert valamit az Isten meg akart értetni. És Edson, nem tudom, hogy kell ejteni, Hiram vagy Hiram pajtájában összegyűlt néhány hívő testvér, és imádságos szívvel próbálta megérteni a csalódás mikéntjét. És megértettek valamit. És az Isten éppen erre akarta a figyelmet irányítani. Megértették, hogy Krisztus 1844. október 22-én magába a mennybe ment, sőt a mennynek egy kiváltképpen való részébe, a szentek szentjébe, hogy kezdetét vegye a nagy engesztelési ünnep. És ebben a prédikációban én nagyon érdekes Ellen White-tól származó idézetet olvastam. Ekkor volt a hangos kiáltás. Sokan a hangos kiáltást a jövőbe utalják, hogy majd valamikor, amikor megjelenik a vőlegény az ég felhőiben, majd akkor lesz a hangos kiáltás, hogy jöjjetek elébe. 1844. október 28-án, vagy 22-én hangos kiáltás volt. Mert az Isten fel akarta hívni a figyelmet arra, hogy Krisztus belépett a szentek szentjébe, és akkor vette kezdetét az ítélet az Isten házán. Felettünk ítélet zajlik, és nem élhetjük a magunk életét abban a közönyben, ahogy ezt általában tesszük. Magamból indulok ki. Én egyszer elmondtam egy történetet a saját életemből fakadóan, és ez a történet ráirányította a figyelmemet arra, hogy amikor egy hatósági fórum előtt kellett megjelennem, akkor én azzal keltem, azzal feküdtem. Felettünk a mennyben ítélet zajlik. Hányszor jut eszünkbe? Krisztus belépett a szentek szentjébe, hogy ott engesztelést, elfeledést végezzen érettünk. Hangos kiáltással próbálta a figyelmünket felhívni arra, hogy ez egy rendkívül fontos, mindannyiunk életét alapvetően befolyásoló esemény. Ideje, hogy elkezdődjék az ítélet az Isten házán, és amikor a nagy engesztelési napról olvasunk Mózes harmadik könyvében, akkor az általunk, már bocsánat a kifejezésért, éppen a magatartásuk miatt, nem túl sokra becsült zsidók, magukat megsanyargatva, imádságban és bőjtben várták a pillanatot, hogy a főpap kilépjen a szentek szentjéből. És hogy elhangozzék az a kijelentés, ami Jelenések könyve végén van, hogy aki szent legyen szent ezután is, aki igaz maradjon igaz ezután is, és aki fertelmes, az maradjon fertelmes ezután is. Mert lejárt valaminek az ideje. Az Isten hosszan tűr érettünk, nem akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Hogy az ő szeretetteljes közeledését minden ember megízlelje. És én ennek kapcsán szeretnék néhány gondolatot elmondani. Ez volt a bevezető. Kicsit hosszúra nyúlt, de én felvetettem magamban azt a kérdést is, hogy nem lenne fontos megválaszolni magunknak olyan őszintén, olyan igazán, hogy számunkra kicsoda Krisztus. Mert én régóta vergődöm egy gondolattal. És éppen a szombatiskola is érintette, ott nem fejtettem ki, itt sem akarom, csak éppen utalok rá, hogy bennünket a hellenizmus a rabságában tart mind a mai napig. Mert a nyugati gondolkodás a hellenizmusból gyökerezik. És a hellenizmusra jellemző, hogy az elméletet külön választotta a gyakorlattól. Óriási elméleti ismeretekkel rendelkezünk, és ezzel nem társul a gyakorlat. A zsidó gondolkodás annyiban különbözik ettől a hellenista gondolkodástól, hogy amikor a héber Bibliát olvassa valaki, a héber Biblia, a nyelv segít abban, hogy ne legyen elmélettől külön választott gyakorlat. Ha én valamit megértek az Isten szavából, abban mindjárt ott van az, hogy na akkor ebből mi következik. Ennek milyen gyakorlati konzekvenciái vannak. Nem lehet tetszelegni vagy dicsekedni az elméleti ismeretekkel. 1888-ban az adventizmus nyomorúsága éppen ebben volt megragadható. És Isten fontosnak tartotta, hogy elküldjön két embert, akik Ellen White-tal társulva megszólaltatták a hit általi megigazulás üzenetét, mert én el tudom képzelni, hogy most is el tudom képzelni, saját bőrömön tapasztalva, hogy milyen az, amikor valaki evangelizációs szinten képviseli az elméleti ismereteket. Például a szombat igazságával szemben senki nem tud megállni. Diadalt aratva vonulunk le a szószékről, szem nem marad szárazon, mindenki tudomásul vette, hogy a vasárnap ünneplés nem biblikus, viszont a szombat ünneplés mennyire az. Hogy aztán levonják-e a gyakorlati következtetést vagy sem, ez más kérdés. Proféciák magyarázata szintjén. Képviseljük Jelenések könyvét. Oda kapják a fejüket az emberek, mert a Jelenések könyve magyarázatát alig hallják más fórumokon. Mi pedig képviseljük részletekbe menően, nagyon világosan a jelképek kifejtésével, annak az azonosításával. Nem egyszer láttam emberek szemében a csalódást, amikor én úgy gondoltam, hogy aztán most brilliroztam, és hát ami az ígéből kihozható, azt én kihoztam, mert nem hangzott el az, hogy mindezzel mit kezdjünk. És erről beszéltem én korábban is, amikor egyszer az adventvárásról szóltam, és arról, hogy mi nem vagyunk igazán adventisták, úgy gondolom, magamról beszélek, mert beszélünk a jelekről, és ezek tekintetében hihetetlen mélységeket és magasságukat érünk el, és tényleg precíz módon a mindennapok valóságát tárjuk az emberek elé, de a jelek félelmet ébresztenek a Krisztusvárás reménysége nélkül. Nem szabadna a jelekről beszélni úgy, hogy nem társul hozzájuk az a boldogító öröm, ami Krisztus közeli megjelenésével jár együtt. Azt mondja a Tituszhoz írt levél, várvánom a boldog reménységet, a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését. Ez az adventvárás. A vajúdásból fiúszületés, vagy bocsánat, én nem tudtam elképzelni annak idején, hogy nekem lányom szülessen, és ezért szinte a számra kívánkozik az, hogy fiúszülessen. A lány is pont olyan értékes, de hát én fiút vártam. És szóval, hogy gyermek szülessen. A vajúdás nyomorúságát a szülőnő elfelejti, mert ott van a kezében a megszületett gyermek. Ez az adventvárás. Lesz előtte vajúdás, lesz előtte nyomorúság, szülési fájdalmak, de a gyermek születés a fontos. És ilyenkor már ki gondol a fájdalmakra, amikor ott van a kezében a gyermek. Feleségem szokta másoknak mesélni, hogy amikor én megláttam a mi gyermekünket, akkor nem volt apásszülés, hanem tévéképernyőjén keresztül mutatták, és a tévéképernyő amúgy is torzított. Én nem hittem el, vagy nem akartam elhinni az én fiam. De ez egy kromanyóni. És amikor aztán az ötödik nap után a kezembe fogtam azt a múltes kosarat, amiben benne feküdt, akkor Zsuzsa mondja, hogy nem állt be a szám, mert a taxiban hazafelé egész nap, vagy egész úton arról beszéltem, hogy te milyen szép vagy, te milyen aranyos vagy te. Szóval nem tudtam betelni a látvánnyal. Ez egy gyenge hasonlat. A Krisztus várás és a megváltó érkezése ez nem hasonlítható, nem fogható. De én szeretném látni a ti arcotokon, adventisták arcán azt az örömöt, ami a Krisztus várásból táplálkozik. Tudom, beszélünk klímaváltozásról, klímaválságról, különböző jelekről, nem egyszer hallom ezt, és ritkán azt, hogy milyen jó lesz, ha Krisztus megjelenik. És sokszor mondtam, de szeretném tanulságul újra megfogalmazni, amikor még rendes prédikátor voltam és látogattam testvéreket. Megkérdeztem a kapcsolatfelvétel érdekében, hogy hogyan lettél adventista. Visszatérő fordulat volt. Tudod, testvérem, amikor én megismertem az igazságot. Na ez a nyugati gondolkodás. Az elméleti ismeret. Igen, lenyűgöz bennünket a Biblia elméleti ismerete is. De a Biblia arról beszél, hogy az üdvösség az Isten megismerése. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Isten, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. És a Biblia, hogyha ezt a fogalmat kibontjuk, a megismerés életközösséget feltételez. Az, hogy én az Istennel kelek, az Istennel fekszek, hogy az imádságban az Istennel beszélgetek, hogyha a szavait hallom a Bibliából vagy a prédikációkból, akkor élveztem azokat, mert ez az élet értelme, az Istennel való közösség. Elmondtam már sokszor, már biztos mindenki unja, ahogy Oszkár szokta mondani, hogy mindenki ilyenkor lélekben a másik oldalára fordul, de hadd mondjam el újra, hogy bennünket az Isten önmagával való közösségre teremtett. És ezt a közösséget akarja helyreállítani. Enélkül nincs üdvösség. Enélkül nincs örök élet. Még annyit az adventvárással kapcsolatban, hogy nem egy olyan beszélgetést hallottam, magam is részese voltam, de hallgató részese, amikor testvérek arról beszéltek, hogy milyen jó lesz majd, amikor Krisztus eljön értünk, nem lép a földre, és mi elragadtatunk az Úr elébe a levegőbe, és akkor 7 napig fog tartani az út, és az Orion ködöt érintve fogunk a menny felé haladni, és akkor milyen jó lesz majd Mózessel, Énokkal, meg nem tudom még kivel találkozni. Hát nem ez az üdvösség. Akkor színről színre látjuk azt a valakit, akiben olyan nagy szeretet volt, hogy a saját fiának nem kedvezett, hanem őt mindannyiunkért odaadta. És azt ígéri, hogy vele együtt mindent kész nekünk ajándékozni. Kicsodán van az egekben. Nálad már egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ez az üdvösség. Ez az adventizmus. Ez a keresztény élet. És én a vasárnapi pozitív élmény után ezt szeretném itt a ti arcotokon és a ti megnyilatkozásaitokban tapasztalni. Én olyan szívesen leülnék oda közétek, és hagynám, hogy ide jöjjenek testvérek egymást váltva, és bizonyságot tegyenek arról, hogy számukra mit jelent az Isten közelsége, mit jelent az Isten szavát hallgatni, Milyen az Istennel közösségben lenni? Milyen beszélgetni vele? Én úgy szeretnék a ti hitetek által is épülni. Mert ez a kereszténység, ez a dolgok lényege. És Jób könyvét megszerettem. Korábban nem sokat foglalkoztam vele, mert hogy Jób könyvéről ugye elhíresült az, hogy Mózes 5 könyvével azonos évjáratú, és tele van ilyen nehezen megragadható történetekkel. Én találtam egyet, amelyik felülmúlja az összes többit, és ráadásul megfogalmazza az igaz kereszténység lényegét. A megtéréssel kezdi, és azt mondja, ha megtérsz a mindenhatóhoz, tehát ezen múlik, vagy ez a megtérés lényege, megépítetel, és az álnokságot távol űzöd a te sátorodtól. Ez a megtérés. Hogy én elhatárolom magam mindattól, ami az Isten világával nem vállalhat közösséget. Isten elkezdi bennem a jó dolgot, megépítetem, és a gonoszságot, az álnokságot távol űzöm a sátoromtól. Mert nem akarok többé olyan utakat járni, ami az Isten útjával ellentétes. Így folytatja. Vesd a porba a nemes ércet, és a patakok kavicsába az ofíri aranyat, és akkor a mindenható lesz a te nemes érced, és a te ragyogó ezüstöd. Ez a megtérés. Nem az elméleti ismeret, hanem akkor a mindenható lesz a te nemes érced. Így folytatja. Bizony akkor, ha mindenhatóban gyönyörködöl, és a te arcodat az Istenhez emeled. Ez a kereszténység. Az elméleti ismeretek ehhez nem érnek fel. Mert akkor bennünket maga az Isten fog tanítani. A gondolat ihletés segítségével. Ezt ígéri Jézus, hogy nem tanítja senki a maga atya fiát. Hanem akkor a Szentlélek mindannyiunkat megsegít. Akkor nem egymáshoz fordulunk az ismeretközelés jegyében. Mondja valaki egy testvérem Erdélyben, megkeresett, és amikor mindenki lefeküdt, akkor mi még beszélgettünk egy kicsit, azt mondja, hogy Ellen White írásából rájött valamire, hogy az 5 balgaszűz nyomorúsága abban található, hogy nem voltak önállóak. Mindig másokhoz fordultak, olajért, információért, mindenért. Nekünk személy szerint magunknak kell megállni, és ez pedig az Istennel való közösség feltétlenül szükséges. Egyedül kell megállni. Nem leszünk közösségben, még ha szeretnénk, akkor sem. Magunknak kell megállni. És olvastam egy könyvet, ez Dániel könyvének a 11. fejezetével foglalkozik, és ebben Ellen White idézeteit felsorakoztatva a szerző arról beszél, hogy amikor Sátán a világosság angyalaként jelenik meg ezen a földön, és a hitetésnek olyan rettenetes áradata árad az emberiségre, akkor annyira megkapó, magával ragadó lesz az a sokféle hittetés és hamisság, hogy akik nem ismerik az Istent és nincsenek Istennel közösségben, elbuknak. Elbuknak, mert annyira meggyőző lesz, annyira a világosság angyalának annyira magával ragadó lesz a sokféle megnyilatkozása, hogy nem tudják az emberek kivonni magukat a hatás alól. Csak az Istenben van reménységünk és győzelmünk. És még sok mondani valóm lenne, de majd legközelebb. Úgyhogy ez az én szívem vágya és kívánsága, hogy keressük az Urat, amíg megtalálható. És fogjuk meg, kapaszkodjunk belé. És kívánjuk az ő közelségét. És betér hozzánk, és velünk vacsorál, és mi ő vele. Ehhez segítsen a Jóisten mindannyiunkat. Amen. Szerető Istenünk, édesatyánk, hálás szívvel köszönjük, hogy te kívánkozol a te kezednek alkotása után, Köszönjük, hogy ismerhetjük ezt a gondolatot, és az ehhez társuló érzéseket, hogy Te vágyakozol arra, hogy újra közösségbe kerülj velünk. Bocsásd meg azokat az éveket, amikor az elméleti ismeretekben gyönyörködve mégis tőled távol éltük az életünket. Vágyodunk a Te közelséged után. Szeretnénk, hogyha tapasztalati alapon ismernénk Téged, ismernénk a gondolataidat, ismernénk az ahhoz társuló érzéseket, és szemlélés által változnánk el ugyanarra a képmásra. Vágyódunk Te utánad, Istenünk, emiatt vágyódunk a mennyre is, hogy ott lehessünk a Te közeledben, ott lehessünk a Te lábaidnál, és tovább épülhessünk a mi szentséges hitünkben, a beled való közösségben. Urunk, számunkra a menny Téged jelenti. Azt jelenti, hogy látjuk a Te orcádat, és a neved a mi homlokunkon lesz. Szeretnénk, Urunk, teljes szívünkből bízni ebben, vágyakozni erre, és vágyodni arra is, hogy a Krisztus napjára ezeket a feltételeket a mi életünkben teljesíted. Köszönjük, hogy mindannyiunknak segítesz ebben a törekvésben, hiszen azt kéred, hogy törekedjünk megismerni Téged, és mi szeretnénk, Urunk. Mi igazán szeretnénk, és nem akarunk másról tudni, csak Te rólad, mint megfeszítettről, akiben olyan nagy szeretet volt, hogy lemondtál mindenről, vállaltad az emberi létformát, vállaltad és hagytad, hogy megverjenek, csak azért, hogy mi megérthessük azt, hogy milyen nagy szeretet, milyen nagy átformáló szeretet lakozik benned, és hogyha ezt a szeretetet befogadjuk, akkor átformálódunk a Te képmásodra. Segíts ez mindannyiunkat, kérünk. Amen.